Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Újfajta matek élmények kellenek a fenntartható gazdasági döntésekhez a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója szerint. Hosszan tanuljuk, de kevesen értjük a matematikát, pedig alapvető fontosságú a vezetői döntések előkészítésében és a fenntarthatósághoz vezető úton. Érdemes tehát az ENSZ fenntarthatósági alapelvei mellett újra gondolni a matematikához való viszonyunkat, állítja Farkas Kis Máté. A kutató arra hívja fel a figyelmet, hogy a digitális forradalom kiaknázása, valamint napjaink egyik legnagyobb gazdasági kihívása, a fenntarthatóságra való átállás nem létezhet színvonalas döntések nélkül, amihez színvonalas matematikai oktatás kell. Hogy milyen is legyen a hatékony és úgymond fenntartható matematika oktatás, erről kérdezte Kalapos Mihály Farkas Kis Mátét, a Corvinus Egyetem oktató kutatóját.
Vannak olyan módszertani technikák, amik a 21. században már felülvizsgálatra, fejlesztésre szorulnak, hiszen hogyha csak a ipari forradalomra gondolunk, ott sem arról volt szó, hogy a korábbi technikákkal gond volt, hanem egyszerűen elment mellette a világ.
Ezek szerint a mai matematika oktatás mellett is elment már a világ.
Igen, azt lehet mondani erre, vagy én legalábbis azt mondanám, hogy a matematika oktatásnak a megközelítése az viszonylag régóta már ugyanarra a metodológiára épül. Ami persze abból a szempontból nem igaz, hogy az utóbbi években, évtizedekben egyre többen próbálják innoválni a matematika oktatást, és behozni olyan új technikákat, színeket, eszközöket, a digitalizációt, amellyel szemléletesebbé, emberközelibbé próbálják tenni ezt a tantárgyat. Ugyanakkor az is látszik, hogy ha a teljesítményt nézzük, hogy a hallgatók, a diákoknak a teljesítménye matematika terén javult-e vagy sem, akkor akár lehetne hozni a legújabb PISA-kutatást. Ezek a fajta innovációk úgy tűnik, hogy nem vezetnek sikerre, vagy nem megfelelő ütemben terjednek, hogy sikerre tudjanak vezetni.
De mi a siker?
A siker én számomra az, hogyha az ember, amikor egy matematikai problémával szembesül mondjuk felnőttként, akkor nem ugrik görcsbe a gyomra.
Szembesülünk nap mint nap ilyen problémákkal?
Ez egy jó kérdés, azért is, mert vajon tudatosul-e bennünk, hogy mikor szembesülünk matematikai problémákkal, másrészt pedig abszolút, tehát hogy meg lehetne kérdezni a lakosságot, hogy vajon hányan olvassák végig, gondolják végig mondjuk egy lakossági hitelfelvételnél, hogy valójában mi is az, amiben belevágnak, és mennyire tudatos ez a döntésük, vagy valójában csak a vágy hajtja őket, hogy a céljaikat el tudják érni, de ilyen értelemben nem tudnak mélyebben belegondolni, sőt, akár azt is lehetne mondani, hogy nem mernek mélyebben belegondolni, mert amint elkezdenék mondjuk azokat a részeit olvasni egy hitelszerződésnek, amelyben a részletfizetésnek a feltételei, a kamatszámításnak a feltételei vannak, ott valószínűleg nem tudnának sikerrel értelmezni helyzeteket.
Milyen legyen a hatékony és fenntartható matematika oktatás?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy milyen legyen. Szerintem a legfontosabb az az, hogy ne okozzon az oktató a diákjaiban szorongást. Nyilván mindannyian vagyunk olyan helyzetekben, amikor tudjuk, hogy minden tantárgyban lehet olyan oktató, aki egy fenyegetettebb hatalmi helyzetet teremt meg légkört, és akkor kényelmetlenül érezzük magunkat. A matematikánál ez különösen fontos, hogy ne így történjen, ugyanis hogyha a fenntarthatóságról beszélünk, akkor ugye a fenntarthatóság az arról szól, hogy a jövő generációi is tudják élvezni azokat a javakat, amiket mi élvezünk, és olyan módon használjuk mi a környezetünket, hogy a jövő ne károsuljon ezáltal. És a matematika oktatásban ez azt jelenteni, hogy gyakorlatilag, amit tanítani akarunk, az ne haladja meg a diákoknak a befogadó és feldolgozó képességét. Ez első és legfontosabb pont. Hiszen nem vagyunk egyformák, nem biztos, hogy ugyanabban az ütemben tudjuk az információt befogadni, de hogyha csak öntik ránk, akkor már abból ellenállásra számíthatunk, hogy túl sok az információ, nem tudom ezt feldolgozni. A második fontos pont, hogy amit teljesítményként elvárunk a hallgatóktól, az ne haladja meg az ő teljesítő képességüket. Ugye ez megint a fenntarthatósági alapelvekre nagyon hasonló, hogy ne akarjak többet kivenni a rendszerből, mint amennyi benne van. Tehát próbáljam meg úgy vezérelni a diákoknak a gondolkodását, hogy ami bennük van, azt ki tudják magukból hozni, mert hogyha sikeresen kihozzák, akkor motiváltabbak lesznek arra, hogy tovább tanuljanak, mint ameddig addig eljutottak. És a harmadik, az pedig Talán a legfontosabb, hogy amikor egy probléma, egy hibás megoldás miatt a diákoknak visszaesik az önbecsülése, akkor az nem haladhatja meg azt az ütemet, amilyen mértékben el lehet őket juttatni a megértés szintjére, így meg tudják élni az önmegvalósítást. Mert nagyon fontos az, hogyha egy kisgyermekre gondolunk, hogyha ő valamit nem ért, legalábbis az én gyermekeimnek ez volt a tapasztalat, hogy van egy olyan fogalom, vagy egy jelenség, ami neki nem világos, akkor odarohant a könyvespolchoz, levette a könyvet, és nézegette az albumot, a lexikont, és próbált utána menni, hogy jó, vajon ez mi lehet. Viszont a matematikával kapcsolatban, amikor sikertelenség éri az embert az oktatásban, akkor a tapasztalat az, hogy ő inkább el akarja magától távolítani a tantárgyat, hogy ne érje újabb kudarc, hiszen, hogyha a matematika nem megy, akkor az azt sugallja sokak számára, hogy ők ehhez nem értenek, értetlenek, és nem akarnak értetlennek feltűnni, és inkább ezért eltávolítják maguktól, és olyan terekbe próbálnak mozogni, hogy a klasszikus, hogy nincs matekos agyam, és akkor inkább én más téren mozgok.
És ha jól értem, akkor a matematika oktatást egyfajta párhuzamba állítja a klímaváltozás kihívásaival?
Pontosan. Azért állítom párhuzamba, mert amikor a klímaváltozásról és a fenntarthatóságról beszélünk, akkor elengedhetetlen az úgynevezett, vagy én úgy nevezem, a fenntartható gondolkodásnak a kialakítása. Ugyanis nagyon sokszor csak technikai oldalon gondolkodunk arról, hogy mit lehet csinálni, tehát szelektíven gyűjtjük a szemetet, mert azt gondoljuk, hogy ez jó. De ez igazából egy technikai dolog, amit csak azért csinálunk, hogyha most le akarom egyszerűsíteni, mert valaki hoz egy ilyen szabályt, és akkor ezt csinálom. De igazából, hogyha valójában úgy gondolkodnék, akkor a szabályoktól függetlenül képesnek kellene lennem arra, hogy fenntartható módon gondolkodjak. Tehát a cselekedeteimet nem a külső szabályok fogják meghatározni, hanem az a fajta gondolkodás, ami a jövőbe tekint, és attól függetlenül felelős vagyok a környezetemért, hogy külső szabály vezetne rá.
Megkérdezte a diákokat is erről, tulajdonképpen erről a matematikai oktatás és pozitív élmény összefüggésről, ugye?
Abszolút, igen. Megkérdeztem a diákokat.
Mit kérdezett, és mire jutott?
Több kutatás is zajlott az elmúlt két évben. Ebből az egyik az egy kérdőíves, szabadszavas válasz alapján született meg, és nagyon érdekes az, ami látszik, és ez pedig nem más, mint az, hogy nagyon sok a negatív élmény, nagyon sok a frusztráció, és ebben a tömegben van egy szűk réteg, akiknek meg nagyon meghatározó matek tanára volt, akik meg rettenetesen szeretik a matekot. Tehát ilyen értelemben az érdekessége az, hogy egy ilyen teljesen kétpólusú elosztás kezd körvonalazódni, ahol nincsen középső vagy átmeneti réteg.
Egészen érdekes a helyzet az oktatási szinteken is, előre haladva, hogyan csökken a matematika iránt rajongóknak a aránya.
Igen, a kutatásból nagyon erősen kijön, ugye az az összefüggés, hogy ha a teljesítményt nézzük, akkor a teljesítmény általános iskolában még viszonylag magas. Tehát gyakorlatilag a tanulók 90%-a, akik választottak, úgy nyilatkoztak, hogy emlékeik szerint 4-es, 5-ös volt a matematikai teljesítményük. Ez a középiskolában leromlik egy ilyen 3 körüli átlagra, és utána pedig a felsőoktatásban még lejjebb csúszik. Tehát ahogy a matematikai teljesítmény egyre jobban csökken a tanulmányok előrehaladásával, a matematika hasznosságának a megítélése, de akár csak a kapcsolódás a tárgyhoz is úgy szintén gyakorlatilag ugyanilyen ütemben elkezd csökkenni, ami egyébként teljesen érthető, mert jellemzően azok iránt, a tantárgyak iránt, illetve azok iránt, a cselekedetek iránt rajongunk, azt szeretjük csinálni, ahol van sikerélményünk. Ugye Thorndike effektus törvénye már több mint 100 éve itt van velünk, ami gyakorlatilag arról szól, hogy azokba az irányokba mozdul el az ember, ahol sikerélmény éri. Hogyha nincs sikerélménye, akkor abba az irányba nem fog tudni orientálódni, mert minek fusson bele az ember a pofonba, nincsen erre szüksége.
A matematika tanulás megtanít egyfajta logikus gondolkodásra is?
Igen. Az érdekessége a kutatásnak, hogy míg egyébként az oktatásban nagyon sokszor a számolásról és a képletek alkalmazásáról szólnak az órák, addig a megélése a válaszadóknak az, hogy igazából nem számolni tanultak meg, hanem gondolkodni, annak ellenére, hogy a teljesítményük és a megélésük nem pozitív, annak ellenére ezt tartják a logikus gondolkodást legitimáló egyik tantárgynak.
Egyébként ezért is kellene a fenntarthatósággal foglalkozó döntéshozóknak, hogy úgy mondjam, matematikai képzettséggel rendelkezniük?
Ez egy nagyon erős szó szerintem, matematikai képzettséggel. Az én elképzelésem az, hogy alapvetően a matematika mindenkiben benne van. A kérdés csak az, hogy a felszínre tudjuk-e hozni, hogy ezt tudatosan használjuk. Hiszen nagyon sok olyan gondolkodási folyamatunk van, ami ad abszurdum, úgy is fogalmazhatnék, hogy matematikailag is nagyon jól leírható. Itt ami fontos, az nem az, hogy képzettek legyenek, vagy matematikusok legyenek, ha úgy mondanám, mert ugye nem akarunk elmenni a Asimov alapítványi irányába a jövő felrajzolásával, de mindenképpen legyen egy olyan gondolkodási alapjuk, amelyben sokkal többféle asszociációt, sokkal többféle modell tudnak behozni a gondolkodás szintjén, mert hogyha most ránézünk a matematikai különböző területekre, akkor igazából azért kell ezeket a struktúrákat, exponenciális egyenleteket, trigonometriát, geometriát tanulni, mert ezek különböző fajta gondolkodási modellek, tehát úgy lehet elképzelni, mint amikor a konditeremben a különböző erőgépeken edzem a saját testemet, az mind más-más izomcsoportot mozgat meg, viszont hogyha mindegyiken edzem, akkor a végén kapok egy olyan embert, aki nagyon jól tud fizikai megpróbáltatásoknak ellenállni és helytállni. És ugyanez mondanám erre, csak a gondolkodás terén, hogyha van egy probléma, akkor hogyha ezekben a terekben jól tudok gondolkodni, nem feltétlenül jól számolni, jól gondolkodni, akkor ezekben a helyzetekben helyt tudok állni, és akár olyan ötletekkel is előjövök, amik egyébként nem jutottak volna eszembe.
Tehát ez igaz lehet a fenntarthatóságra, de nem csak arra.
Pontosan.
Elkészült az általános iskolák felső tagozatosai számára is a matematika tanulást segítő program. Mosóczi Andrással, a mateking.hu alapítójával, a Budapesti Műszaki Egyetem óraadó oktatójával beszélgettem.
A mateking.hu egy már több mint 10 éve működő weboldal, és hosszú-hosszú ideje kérik a szülők is, meg a tanárok is, hogy indítsunk általános iskolás kurzusokat végre, és most idén elindult az általános iskolás mateking, ez a felső tagozatos általános iskola, tehát az 5., 6., 7. és 8. osztályt fedi le, és a szokásos matekinges szellemiségben dolgozzuk föl a tananyagot. Nyilvánvalóan az általános iskolások viszonylag speciális igényeit figyelembe véve, tehát játékosabban, színesebben, izgalmasabb példákkal, látványosabb ábrákkal, tehát kimerem jelenteni, hogy ezek a legjobban sikerült mateking epizódok, amik valaha is elkészültek, és azért tartottuk fontosnak, hogy ez meglegyen, mert már a járvány idején, amikor ingyenesen tettük a teljes mateking hozzáférést, rengeteg tanár is jelezte felénk, hogy hasznos lenne, hogyha nem csak a középiskolai tananyag lenne meg, hanem a diákoknak lenne egy extra segítség, mert általános iskolában is. Ugyanis az a tapasztalatunk, és több tanár kollégának is ugyanez a tapasztalata, hogy általános iskola felső tagozatban kezdődnek el igazán a matematikával kapcsolatos problémák. Tehát az alsó tagozatban még azért viszonylag mindenki tudja követni, hát a törtek ugye ott már megjelennek, de azért tudja követni a tananyagot, és a felső tagozat az, ahol nagyon szétszakad a mezőny. Itt egy érdekes gondolatot mindenképpen megemlítenék, a TIMSS felmérés, ami az általános iskolások matematika és egyéb tantárgyakbeli képességeit kutatja, egyébként 2023-ban, tehát idén is készült egy ilyen, csak ennek még nincs meg az eredménye, de az egyel korábbi, a 19-es felmérésből az jelenti, hogy a magyar diákoknak a matek tudása, az a 8. diákokról van szó, az meglepően jó, tehát kimagasló eredményeink vannak, mint a Németországot is előzzük, meg számos más nyugat-európai országot. Viszont hozzá kell tenni, hogy ezek úgy alakulnak, ezek az eredmények, hogy nagyon nagy a szórás. Tehát bár maguk az eredmények tényleg jók, de óriási különbség van a jó képességű, illetve a rosszabb és a nagyon rossz képességű diákok között, és itt a jó képességű diákok felhúzzák ezt az átlagot, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szét van szakadva a magyar matek tanulási mezőny ebből a szempontból, és sok olyan diák van, akiknek tényleg rosszak is a képességeik matematikából, illetve ezen a TIMSS felmérésen is rosszabb eredményeket érnek el, tehát őket lenne hasznos például segíteni, elzárkóztatni.
Az általános iskolai mateking is úgy épül fel, hogy lépésről lépésre lehet haladni, és valóban akkor lehet tovább lépni, ha az adott részt már sikerült megérteni, úgymond elsajátítani, tehát hogy saját tempóban lehet haladni a programban?
Igen, a matekingnek ez az egyik legfőbb ereje, amellett, hogy egy humoros és laza, de ugyanakkor mégis presztíz és stílusban oktatunk, az ez, hogy teljesen a saját tempójában tudnak haladni a diákok, és nagyon-nagyon-nagyon picike, apró lépésekből rakjuk össze az összes tananyagot. Tehát ellentétben például egy videós oktatási formával, ahol hát a videó tempójában tudjuk csak nézni a tanulnivalót, úgy nálunk a diák teljesen személyre tudja szabni a tempót ezzel a léptetéses technológiával, és így pontosan akkor tud tovább lépni, hogyha egy anyagrészt megérte.
Átadták az Eötvös Loránd Tudományegyetem gazdaságtudományi karának új épületét. A beruházás saját forrásból 1,2 milliárdos költségvetésből valósult meg. A kar új épülete mostantól 2500 négyzetméteres területen, három szinten, öt tanteremben 700 új férőhelyel várja a hallgatókat. Kalapos Mihály kérdezte Andor Györgyöt, az ELTE gazdaságtudományi karának egyetemi tanárát.
Az ELTE gazdaságtudományi kara az ország egyik legnagyobb kara, mint egy 6500 hallgató tanul ezen a karon. Ehhez képest, mivel egy nagyon hirtelen megnőtt létszámú karról van szó, ehhez képest viszonylag szerény létesítményekkel, létesítménykapacitásokkal rendelkezik. Ezért nagy dolog, hogy egy új épület lépett be szeptembertől a kar életébe, ez a bizonyos P épület, Rákóczi út 15-ben, amely épület 700 hallgató kapacitású, tehát egy időben 700 hallgató tud helyet foglalni az épület öt nagy előadó termében.
Mivel magyarázható egyébként, hogy hirtelen ennyire megnőtt a kar létszáma?
Az ELTE egy jó pár évvel ezelőtt döntött arról, hogy a gazdaságtudományi képzési területét megerősíti, fejleszti. Ekkor alakult ennek a karnak az elődintézménye, még a Gazdálkodástudományi Intézet. Egy pár év óta ez a 9. ELTE kar, amely projekt az ELTE-nek ez a stratégiai döntése hatalmas sikert aratott, hiszen ilyen sebességgel megnövekvő kar nem volt még az hazai felsőoktatás történetében. Ez az oka ennek az egyik legnagyobb gazdaságtudományi képzési központ ma már ez a kar, és maga az ELTE, a legnagyobb mesterképzési hallgatói létszám is itt van már a gazdaságtudományi területen.
Ez a mostani beruházás, ez saját forrásból történt?
100%-ban saját forrásból történő beruházás volt, egy már meglévő nagy múltú, közel 200 éves részeket is tartalmazó épületnek volt az egyetemi oktatási célra való átalakítása. Mintegy 2500 négyzetméterről van szó, egy önálló oktatási blokkról, ami hát a karnak, illetve az ELTE Trefort kerti kampuszának egyfajta kibővítéseként is felfogható.
Egyébként mennyi időt vett ez igénybe, amíg ez az átalakítás megtörtént?
Maga a projekt kezdete 2001-re nyúlik vissza, amikor fölmerült ennek az ingatlannak a hasznosítása. Maga az építkezés egyébként körülbelül egy évig tartott, tehát ahhoz képest nagyon gyorsan készült ez el.
Miben különlegesek ezek a termek, tantermek?
Hát az egész létesítmény annyiból egy új koncepció része, hogy itt csak tantermek vannak, ezért az épület oktatási időn kívül be is zárt, tehát a nyári és téli szünetekre az épület lezárásra kerül, ennek megfelelően lett kialakítva a gépészete is, illetve az üzemeltetése is így szervezett, emiatt ez nagyon észszerű költségek mellett működtethető. Amúgy a termekben a ma elérhető legmagasabb színvonalú, világszínvonalú oktatás technika működik, minden itt folyó óra videórögzítéssel zajlik, speciális hangosítási és kivetítési rendszer van. Ugye itt jellemzően nagy termek vannak, a legkisebb terem 75 fős, a legnagyobb 240 fős, tehát nagy méretű termek előadási jellegű oktatásáról van szó. Különlegesebb hallgatói terek is csatlakoznak ehhez, például nyitott hallgatói konyha, várakozók és egy hátsó udvar is, ami itt a belváros sűrűn épített részén igazán különlegesnek számít.
A megszokottnál hosszabb, több mint két hét lesz az idei téli szünet sok szülőnek, viszont nehezen megoldható, hogy végig otthon maradjon gyermekével. A JET-tel prósuli program ahhoz ad tanácsokat, hogy milyen módon tökéletesíthető a minőségi együtt töltött idő és az otthon ülő gyerekeket sokszor beszippantó digitális világ egészséges egyensúlya. Részletek Tatár Tímeától.
A gyereket nem távol kell tartani a kütyüktől, hanem meg kell tanítani őket arra, hogy a felhasználása javukat szolgálja, mondta az Inforádiónak a JET-tel prósuli szakmai vezetője. Koren Balázs szerint nem a kontroll a lényeg, hanem egy közös döntésen alapuló kompromisszum.
azt gondolom, hogy az egész mögött álló legfontosabb érvrendszer az az, hogy egész egyszerűen az idejét megtanulja a gyermek jól beosztani. Mert hogy nagyon sokszor egész egyszerűen elfolyik az időnk ezeket a kütyüket használva.
A legtöbb esetben a gyermek alulbecsüli azt az időt, amit a képernyő előtt tölt, de ez alul a felnőtt sem kivétel, tette hozzá.
Meg kell egyezni a gyerekekkel, hogy mennyi időt szeretnének, illetve fognak tölteni ezeken az eszközökön, és aztán utána be kell állítani egy olyan képernyőidő figyelő alkalmazást, ami erre figyelmezteti őket. Egyébként a szülőknek is, vagy felnőtteknek is nagyon nagy szeretettel ajánlom, hogy figyeljék a saját képernyőidejüket, sőt be lehet állítani egyébként felnőttként is egy önkorlátozást, ami által ezek az eszközök képesek figyelmeztetni bennünket arra, hogy mennyi időt vagy éppen túlhasználtunk már, akár közösségi médiát, játékot, böngészőt, bármilyet, ami a munkától vagy az értékes időtől elveszi a figyelmünket.
Korán Balázs szerint a szünidőben érdemes előre tervezni, hogy minden napra jusson közös program, amely az önálló kütyüzésen túli elfoglaltságot nyújt a gyerekeknek.
Családilag elmegyünk kirándulni, mozogni, sétálni. Lehet, hogy az elején nehéz kirobbantani esetleg a fiatalokat a kütyük elől, de aztán utána, amikor rájönnek arra, hogy ez nekik jó, akkor onnantól kezdve nem fognak ágálni a dolog ellen.
A Jettel Prosuli szakmai vezetője az ilyenkor megszaporodó fotó megosztásokra is felhívja a figyelmet. Mielőtt közös fotókat osztanánk meg, kérjük ki a képen szereplők hozzájárulását, és óvakodjunk attól, hogy olyan képeket osszunk meg az online térben, amelyek személyes terekbe engednek bepillantást.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!